Kezdődik a Híradó vasárnap este, Szöllősi György vagyok. Jó estét kívánok! A leváltott elnök bujkált, Timosenko szabadlábon van, és indulni akar az elnök választáson. Megvan a győztes, Kálai Sanders András Running című dalával képviseleti hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Befejeződött a 22. téli olimpia, amelyen pontot szerzett a magyar csapat, és történelmi eredményt ért el alpesi síben. A tegnap megválasztott parlamenti elnököt bízta meg az új ukrán parlament a májusi elnökválasztásig az államfői feladatok ellátásával. A tegnap börtönéből kiszabadult Julia Timosenko volt miniszterelnök, közben bejelentette, hogy indul az elnöki posztért. A leváltott elnök Viktor Janukovics továbbra is bujkál. A hírek szerint többször is megpróbált elhagyni Ukrajnát, de a határőrség mindig feltartóztatta. Egyelőre nem tudni, hol van.
A végleges adatok szerint 82 halálos áldozatot követeltek az elmúlt napok véres összecsapásai. Rájuk emlékeztek szombat este a kijevi függetlenség terén. Az egyik áldozat koporsóját kézről kézre adták a téren állók, miközben gyászmisét tartottak a színpadon. Ezzel egy időben kiengedték a kelet-ukrajnai Harkiv börtönkórházából az ellenzéki Hazapárt vezető politikusát, az egykori miniszterelnököt Julia Timosenkót, aki 2011 óta volt börtönben. A politikus asszony repülőre szállt, majd megérkezett a kijevi reptérre, ahonnan a Majdánra indult. A téren tízezrek várták, a tömegben ott volt az MTVA tudósítója is.
Julia Timosenko, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, több éves börtönbüntetés után végre szabad. Itt a majdani tüntetőknek november óta ez volt az egyik követelésük, hogy engedjék el a politikai foglyokat, végre megérkezett a színpadra.
A volt miniszterelnököt, akinek egészségét megviselték a börtönben töltött évek, kerekesszékben tolták ki az őt ünneplő tömeg elé, akiket hősöknek, Ukrajna legjobb fiainak nevezett. A legnagyobb boldogsága számomra egy bűnözők nélküli új Ukrajnába érkezni. De van még néhány dolgunk, először is ide kell hoznunk Janukovicsot és bandáját a Majdánra. A nép nem bocsátja meg a vérontást, a felelősök kíméletlen büntetésben részesülnek majd, mondta Timosenko, aki azt is bejelentette, hogy indul a májusi elnökválasztáson, viszont miniszterelnök nem szeretne lenni. Julia Timosenko szavait a többség éjjenezve fogadta, de voltak, akik kifütyülték. A pályafutását ugyanis sokan ellentmondásosnak tartják. Miniszterelnökként kiszorította a közvetítő cégeket a gázimportból, és új gázszállítási megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal, csak hogy olyan drágán, amivel sokak szerint elárulta az ukrán érdekeket. Mikor Viktor Janukovics lett Ukrajna elnöke, Timosenkót a gázszerződés miatt 7 évre elítélték, így Janukovics megszabadult legerősebb riválisától. Az ellenzék és az Európai Unió is politikai indítatásúnak minősítette az ítéletet. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hol van a menesztett elnök Viktor Janukovics. Egy polgári repülőgépek útját figyelő weboldal adatai szerint Janukovics magángépet tegnap Kijevből Dubáj felé repült. Az adatok szerint a gép leszálláshoz készült, majd tovább repült az Egyesült Arab Emirátusokban fekvő Fudzsairak felé, ahol végül földet ért. Más hírek szerint Janukovics Donyeckben van, ahonnan Oroszországba akart repülni, de a határőrség nem engedte felszállni a gépét. A volt államfő egy szombati videóüzenetében még azt mondta, nem megy el Ukrajnából, nem is fog lemondani, és továbbra is ő Ukrajna törvényesen megválasztott elnöke. Az ukrán parlament közben a hétvégén megválasztott ideiglenes házelnököt, Olekszandr Turcsinovot bízta meg az államfői feladatok ellátásával az új elnök hivatalba lépéséig, akiről május 25-én szavaznak az ukránok.
Ukrajna területi épségét meg kell őrizni, és az országnak sürgősen szüksége van egy működő kormányra, jelentette ki Angela Merkel német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök, akik ma telefonon egyeztettek az ukrán helyzetről. Susan Rice, amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó pedig azt mondta, hogy súlyos hiba volna Oroszország részéről, ha csapatokat küldene Ukrajnába. Eltörölte az ukrán parlament a kisebbségi nyelvek használatára vonatkozó 2012-ben elfogadott törvényt. A jogszabály hivatalosan engedélyezte a kétnyelvűséget azokban a régiókban, ahol az adott nemzeti kisebbség lélekszáma meghaladja a lakosság 10%-át. Az intézkedés elsősorban az orosz kisebbségnek kedvezett, de például ez alapján ismerték el a magyart regionális nyelvnek több kárpátaljai nagyvárosban. A szavazás után kárpátaljai képviselők aggodalmukat fejezték ki, egyikük több nyelven, köztük magyarul is emlékeztetett arra, hogy a nyelvtörvény nem csak az orosz kisebbségre vonatkozott. Elképesztő fényűzésben élt Viktor Janukovics és családja, valósággal elképedtek azok az ukránok, akik eljutottak a korábban szigorúan őrzött elnöki luxusvillához. Többen be sem mertek menni, csak kívülről fotózták. A magántavon hatalmas luxusjachtot találtak, drága borok, aranyozott bútorok voltak a házban. Fiát is dúsgazdaggá tette, akinek vagyonát 500 milliárd dollárra, vagyis több mint 100 milliárd forintra becsülik.
Százával érkeznek az ukrán emberek a parlament által leváltott elnök Viktor Janukovics fényűző rezidenciájához, Kijev külvárosába. A tüntetések után most sokan kíváncsiak arra, milyen luxusban is élt egykori vezetőjük. A palotába nem törtek be az emberek, az ablakokon, ajtókon keresztül készítenek fotókat a benti luxusról. A rendre és biztonságra a tüntetőkből verbúválódott alkalmi őrség figyel. Aranyozott kapu, egy saját tó, egy hatalmas lovasszobor, rendezett park és megannyi szobor. Az ukránok alig akarnak hinni a szemüknek. Mi értelme van ilyen dolgokat építeni, ha nincsenek kihasználva? Mondta az egyikük Andrij, aki a családjával látogatta meg Janukovics palotáját. A korábbi tüntetők most győzelmi mámorban menetelnek Janukovics rezidenciájához. Az odavezető utakon óriási dugó alakult ki. A közmédia tudósítója is csak nehezen tudta megközelíteni a birtokot.
Viktor Janukovics 940 hektáros rezidenciája ma Ukrajna első számú látványossága. Néhány nappal ezelőtt ez még egy szigorúan őrzött terület volt, most sok ezren jönnek ide és megnézik, milyen körülmények között élt az elnök.
Viktor Janukovics gazdagságban pompázó birtokán talán a legmegdöbbentőbb, ez a mesterséges tavon horgonyzó, hatalmas vitorláshajó. A külső pompa után már nem is meglepő a hajó belseje, amit luxus étteremmé alakítottak át, rengeteg drága bútordarabbal és értékes tárgyakkal berendezve, például aranyozott csillárral és aranyozott órával. De találtak különleges és drága borokat is, sőt olyan értékes örmény brandit, aminek címkéjén Viktor Janukovics látható. A hajó még a mosdók is luxus körülményekről árulkodnak. Ezt az egészet egy olyan ember építette, akinek nem is lenne joga rá, hogy embernek vagy ukránnak nevezzék, nyilatkozta egy férfi. Viktor Janukovics a családjával is nagyvonalú volt. Legidősebb fiának, Olekszandru Janukovicsnak a vagyonát az amerikai Forbes magazin ukrán kiadásában több mint 500 millió dollárra, vagyis több mint 100 milliárd forintra becsülték, ezzel Ukrajna második leggazdagabb embere lett. A Janukovics.info portál pedig közzétett egy ábrát, ami azt mutatja, hogy mennyit növekedett az ifjú Janukovics vagyona, amíg az apja volt az elnök. Eszerint 2010-től tavaly év végéig, vagyis nagyjából 3 év alatt meg 72-szerezte a vagyonát, így a 2010-es 7 millió dollárból 2013-ra 510 millió dollárja lett az eredetileg fogorvos Olekszandru Janukovicsnak. Ukrajnában most általános vélekedés, hogy mielőbb vonják felelősségre a Janukovics rezsim bűnöseit. A magyarok lakta Kárpátalján a tüntetők által elfoglalt megyei tanács épületében arról tartottak sajtótájékoztatót, hogy minden vezetőt és beosztottat el kell távolítani a posztjáról és meg kell büntetni. Miután a parlament meghozta a szükséges jogszabályokat, fel kell oszlatnia magát. Újra kell választani az összes képviselői testületet, a településektől az ország vezetéséig. Tehát nem csak elnökválasztást kell kiírni, hanem önkormányzati és parlamenti választásokat is, mondja a helyi ellenzék egyik vezetője. Az elszámoltatás módjáról, arról, hogy kikalkossák a vizsgálatokat végző bizottságokat, heves vita alakult ki a teremben. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy az országos káosz elkerülése érdekében mindenek előtt a parlamentnek kell elfogadnia az átvilágítási törvényt.
Ott van Kijevben kollégánk, Lukás Csaba. Szervusz Csaba, mi történik most a téren? Mit gondolnak, mit mondanak az emberek Janukovics eltűnéséről, illetve a parlament mai döntéseiről?
Szervusz, jó estét kívánok! A mai nap elsősorban arról szól itt a téren, és most is nagyon sokan vannak, hogy megszűnt a félelem. Nagyon sokan a gyerekeiket is elhozták, és nagyon sok idős ember látogatott ki a térre egy-egy szál virággal, hogy az áldozatokra emlékezzen. Itt van mellettem az Institutskaja utca, ahol a legtöbben meghaltak csütörtökön, az valóságos fénytengerré változott estére az idehozott gyertyáknak köszönhetően. A parlament döntéseit nagyon megtapsolják itt a téren, különösen azt, amikor bejelentették, hogy mindenképpen meg fogják büntetni a vérontás bűnöseit, még akkor is, hogyha időközben külföldre távoztak, mert nemzetközi körözést fognak kiadni ellenük. Hogy mennyit változott a világi csütörtök óta, azt jól jelzi, hogy az eddig kormányzó régiók pártjának a vezetője most a saját politikusaira kért védelmet. Azt mondta, hogy a bűnösöket meg lehet és meg kell büntetni, de ezt ne a tüntetők önbíráskodva tegyék, hanem egy független bíróság tegye.
Csaba, köszönjük! Szanyi Tibor szerint a magyar külügyminisztérium és Orbán Viktor kormányfő tragikomikusan leszerepelt az ukrán válsággal összefüggésben. A Szocialisták Európai Parlamenti listavezetője bírálta a kormány és a külügyminisztérium kommunikációját is.
A magyar külügyminisztérium sorra üdvözölt mindent, és annak az ellenkezőjét is. Egyebek közt üdvözölte Timosenko asszony szabadulását a börtönben, miközben az elmúlt években egy árva hanga nem jelezte volna a külügyminisztérium, hogy neki ezzel gondja lenne.
A Jobbik lemondásra szólította fel Martonyi János külügyminisztert, mert a párt szerint nem képviseli az ukrajnai válság idején a kárpátaljai magyar közösség érdekeit. Száva István képviselő szerint Orbán Viktor miniszterelnöknek olyan külügyminisztert kellene kineveznie Martonyi János helyére, aki, mint fogalmazott, az idegen érdekek kiszolgálása helyett végre magyar nemzeti érdekű külpolitikát folytat. Ukrajnáról is tárgyalnak a visegrádi országok külügyminiszterei román, bolgár és görög kollégáikkal holnap Budapesten. Mivel 7 uniós tagállam képviselteti magát az eseményen, ez lesz a tagállamok külügyminisztereinek legszélesebb körű találkozója a tárcavezetők csütörtöki brüsszeli rendkívüli ülése után. Amióta Magyarország tavaly júliusban átvette a visegrádi csoport elnöki posztját, először tartanak a V4, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, valamint Románia, Bulgária és Görögország külügyi tárcavezetői közös tanácskozást. Az új földtörvény május 1-én akkor is hatályba lép, ha arra az Unió Bizottsága nem üti rá a pecsétet, akkor is hatályba lép, ha az esetleg egyeseknek nem tetszik, jelentette ki Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter hangsúlyozta, az új törvény legfontosabb rendelkezése, hogy a nemzeti értéket képviselő magyar termőföldet védi. A magyar földműveseket hozza olyan helyzetbe, hogy ők lehetnek a földvásárlók.
Az egyik legszigorúbb európai szabályozást alkottuk meg, amely különböző tartomány, illetve más országok gyakorlatainak a figyelembevételével alakult ki, és a legjobb magyar megoldásokkal ötvöztük, annak érdekében, hogy a helyi földművesek érdekeit megóvjuk a spekulásokkal szemben.
Csak akkor lehet erős az ország, ha erősek a települések is. Az Orbán kormánynak köszönhetően megerősödtek, megszabadultak adósságuktól az önkormányzatok, közölte Láng Zsolt. A Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának fideszes elnöke elmondta, hogy a kormány több mint 1240 milliárd forintos tehertől szabadította meg az önkormányzatokat. Hozzátette, az önkormányzati rendszer megújításával új korszak nyílt a települések életében.
A nyomasztó adósság törlesztés helyett most végre a fejlődésre, a munkahelyteremtésre, a gazdaságfejlesztésre és a foglalkoztatási programokra tudnak koncentrálni a települések és az önkormányzatok.
Csökkenteni a családok terheit a Jobbik, jelentette be az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese. Z. Kárpát Dániel elmondta, Kimondjuk, megoldjuk című programjuk például a 18 éven aluliak számára ingyenessé tenni a tömegközlekedést, illetve teljes körűen az iskolai étkeztetést is. Emellett szükségesnek tartják, hogy a gyermekneveléshez nélkülözhetetlen termékek áfáját első körben 5%-os szintre vigyék le, majd később ezt az áfakulcsot 0%-ra csökkentsék.
Országon egyértelműen az lenne a cél, és a Jobbik célja is ez, hogy a magyar családok, mint említettem, ne túladóztatott luxus cikkként kelljenek, hogy a gyermekvállalásra tekintsenek, hanem egyértelműen a magyar haza számára a legfontosabb feladatra.
A Fidesz kormány az elmúlt 4 év során új közterviselést valósított meg, mondta Lázár János a Csongrád megyei Székkutason. A miniszterelnökséget vezető államtitkár szerint a 2002 és 2010 között kormányzó szocialisták az emberek terheit növelték. Ők ezzel szemben a bankoktól és az energiaszolgáltatóktól kérték, hogy vegyék ki részüket a lakosságra nehezedő terhek enyhítéséből. A kormány szerdai ülésén tárgyalja, hogyan lehet valóban non-profittá tenni a közműszolgáltatásokat, hogyan kaphatnak újabb segítséget a fogyasztók, jelentette ki Lázár János, aki hozzátette, hogy az eddigi rezsicsökkentések után a közműcégek még mindig jelentős profitot termelnek.
Látják, hogy nem tudjuk annyival csökkenteni a rezsit, hogy még ne legyenek nyereségesek az energiaszolgáltató vállalatok. Azt hallottam tegnap előtt, hogy több energiaszolgáltató vállalatnál is komoly nyereség lesz. Csökkentettük már a rezsit, és még nyereségesek. Hát akkor képzelhetik, hogy az elmúlt 24 évben mennyi pénzt loptak el ebből az országból, mennyi pénzt vittek ebből az országból ki, annak köszönhetően, hogy önöknek energiát szolgáltattak, ami semmi másból nem állt, mint hogy az oroszok behozták a gázt, ők pedig eladták maguknak.
Idős ügyi emberjogi karta megfogalmazását szorgalmazta a szociáldemokraták elnöke, aki a demokratikus baloldalhoz tartozó politikai szervezetek nemzetközi fórumán vett részt Tuniszban. Schmuck Andor elmondta, ebben rögzítenék például az időskorúak tisztes megélhetéshez és egészségügyi biztosításhoz való jogát. A szociáldemokraták elnöke közölte, októberre Magyarországra hívták a szociáldemokrata pártok vezetőit, hogy tárgyaljanak a karta létrehozásáról. Tagadja Gyurcsány Ferenc, hogy a tudtával és a hozzájárulásával hozták nyilvánosságra az Összödi beszédét. Erről beszélt tegnap este az ATV-ben. Hogy ki lehetett a kiszivárogtató, azt továbbra sem árulta el, pedig ahogy fogalmazott, 97%-os biztonsággal tudja, hogy az MSZP 3 vezető politikusa hozta nyilvánosságra a beszédet. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy továbbra sem érzi magát bűnösnek, mert a beszéd, idézem, átkozottul jó volt, amelyet az MSZP frakció állva tapsolt meg.
De az én lelkismeretem, a szivárogtatás tekintetében elképesztően tiszta.
Tiszta a lelkiismerete az Összödi beszéd kiszivárogtatásával kapcsolatban, ezt mondta Gyurcsány Ferenc szombat este az ATV-ben, egy nappal azután, hogy nyilvánosságra került 2 titkos szolgálati jelentés. A dokumentumok szerint szocialista politikus lehetett a kiszivárogtató, aki erről egyeztethetett Gyurcsány Ferenccel és az MSZP frakció tagjaival is.
Egy nő és 2 férfi.
Gyurcsány Ferenc a műsorban megerősítette, amiről az elmúlt években már többször beszélt. Szerinte az MSZP 3 vezető politikusa szivárogtatta ki a zárt frakcióülésen elhangzott beszédet 2006-ban. Neveket azonban ezúttal sem mondott. Indoklása szerint ugyanis csak 97%-ig biztos benne, hogy ők tették.
Az, hogy azok, akikre én gondolok, azokat az embereket én nagyon nem kedvelem. Sem emberként, sem politikusként.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó 1,5-2 évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz.
Nekem ez 12-1 beszéd volt.
Gyurcsány Ferenc azt is kijelentette, nem tudta, hogy a frakció zárt ülésén felveszik a beszédet, és állítása szerint 2006 tavaszán rövid idő alatt el is felejtette, hogy elmondott egy ilyen beszédet.
Ez a történet, ha nem jön elő 2006 szeptemberében, én nem emlékszem rá, hogy mondtam ilyen beszédet.
Nem sokkal később azonban az interjúban azt mondta, fantasztikusnak tartja a 2006-os beszédet, sőt még most, majdnem 8 évvel az esemény után is emlékszik arra, hogy pártársai hogyan fogadták azt.
Imádták ott azt a beszédet. Imádták, állva tapsolták.
Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit. Nagyon.
Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, most csak egy köztes jelentés került nyilvánosságra. Szerinte ezt cáfolja az Összödi ügyben készült záró jelentés, amiből az is kiderül, hogy a végső szivárogtatást a Fidesz szervezte meg. A záró jelentést azonban, amelyre Gyurcsány Ferenc hivatkozott, 2009 végén Bajnai Gordon miniszterelnökként titkosította.
Te Gordon, ezt miért titkosítottad?
Gyurcsány Ferenc azt mondta, neki Bajnai Gordon azzal indokolta a titkosítást, hogy a záró jelentésből sem derült ki a teljes igazság. A volt miniszterelnök idézte is a műsorban, hogy a titkosítással kapcsolatos kérdésre mit válaszolt neki Bajnai Gordon.
Nem akarom a részletekkel traktálni akkor az embereket, ha az igazsággal nem tudom őket megosztani. Ezért azt gondoltam, hogy az a helyesebb, hogy ezt titkosítom.
A híradó is megkérdezte Bajnai Gordont, hogy miért titkosította 2009-ben a zárójelentést. Az Együtt PM azt írta, hogy a szombati közleményükben mindent elmondtak a témában. Abból az írásból az kiderül, hogy Bajnai Gordon szerint is ellentétes következtetéseket lehet levonni a titkos összefoglaló jelentésből, mint a mostaniakból. Arról azonban nincs benne szó, hogy miért rendelte el a titkosítást.
Valaki az asztalomra tette.
A szombatesti interjúban az is elhangzott, hogy Gyurcsány Ferenc nem ismerhetné a Bajnai kormány által titkosított dokumentumot, de a DK elnöke mégis olvasta. Azt mondta, valaki az asztalára tette.
Az MSZP korábbi vezetői azok az emberek, akiknek Gyurcsány Ferenc szerint köze lehet 2006-os beszédének kiszivárogtatásához. Erről a volt miniszterelnök nem a tegnapi interjúban beszélt először. A Szocialista Párt szerint nem biztos, hogy Gyurcsány Ferenc ma is aktív MSZP politikusokra utalt. Ők nem tartják kizártnak azt sem, hogy akikre a volt miniszterelnök gondol, azok közül van olyan, aki ma már pont a demokratikus koalíció tagja. A Fidesz-KDNP részéről Rétvári Bence azt mondta, amit lehet nyilvánosságra kell hozni az Összödi ügyről született jelentésekből.
Az MSZP egyébként korábbi vezetői. Ezek az emberek három
évszázad. Ezt még 2012-ben mondta Gyurcsány Ferenc a TV2-n Hajdú Péter Frisbee című műsorában. A szombatesti interjúban megerősítette, hogy a sejtései nem változtak.
Az, hogy azok, akikre én gondolok, azokat az embereket én nagyon nem kedvelem. Sem emberként, sem politikusként.
Kérdeztük a Szocialista Pártot, elfogadhatónak tartják-e, hogy Gyurcsány Ferenc így nyilatkozzon a vele szövetséges MSZP politikusairól. A Szocialista Párt szerint nem biztos, hogy Gyurcsány Ferenc ma is aktív MSZP politikusokra gondolt. Azt írják, a 2006-os frakciótagok többsége ma is MSZP tag, de idézem, van, aki kivált a politikából, van, aki a DK-ban folytatja, Szili Katalin pedig közösség a társadalmi igazságosságért néppárt néven hozott létre új szervezetet. A sajtófőnök válasza szerint tehát az sem kizárt, hogy Gyurcsány Ferenc jelenlegi DK-s politikusokra, vagyis saját párttársaira mondta, hogy ők lehetnek a szivárogtatók, és nagyon nem kedveli őket. Szerettük volna Szanyi Tibort is megkérdezni, mi a véleménye Gyurcsány Ferenc nyilatkozatáról. Az MSZP elnökségi tagja ugyanis tavaly nyáron a Facebookra feltett bejegyzésében azt írta, Gyurcsány Ferenc és tábja szivárogtatott. Szanyi Tibor sajtótájékoztatóján azonban nem lehetett a meghirdetett témától eltérő kérdéseket feltenni.
Képviselő úr.
És később a párt székháza előtt sem tudtuk megkérdezni tőle, hogy még mindig úgy gondolja, Gyurcsány Ferenc szivárogtatta ki az Összödi beszédet, és ha nem, akkor miért változott meg a véleménye? Az MSZP sajtófőnöke később, miután konzultált Szanyi Tiborral, azt írta, a csonkított formában közzétett részjelentések nem szolgálnak bizonyítékkal arra, hogy Gyurcsány Ferenc szivárogtatta ki a beszédet.
Ez jóval szélesebb nyilvánosságot jelent már most, mint korábban.
Így reagált a KDNP alelnöke vasárnap arra, hogy a baloldali pártszövetség szombaton a teljes Összödi jelentés nyilvánosságra hozatalát követelte. Rétvári Bence szerint a kormánypártoknak fontos, hogy ami jogszerűen megismerhető, azt elolvashassák az emberek.
A Fidesz-KDNP számára, mint minden magyar állampolgár számára, az a legfontosabb, hogy minél szélesebb körül legyen a nyilvánosság, hogy minél több törvényesen megismerhető adat ismerté váljon, hiszen itt arról van szó, hogy a lehető legnagyobb hazugság lepleződött le egy szocialista miniszterelnök részéről.
Rétvári Bence arról is beszélt, hogy a beszéd tartalmát senki nem cáfolta. A KDNP-s politikus szerint ebből látszik, hogy Gyurcsány Ferencék semmitől sem riadnak vissza a hatalom megszerzéséért.
Mesterházi Attila szocialista pártelnöknek be kell számolnia arról, miről tárgyalt egy francia óriás vállalattal Paks ügyében, mondta Rétvári Bence, a KDNP alelnöke. Az államtitkár szerint az MSZP elnökének választ kell adnia arra, hogy miért találkozott valójában a cég képviselőivel, mit kínált és mit ajánlottak neki.
A Magyar Nemzet online írta meg néhány napja, hogy az MSZP elnöke tavaly februárban egy belvárosi szállodában titokban tárgyalt egy francia energetikai cég vezetőivel. A lap információi szerint a cégúriás a paksi bővítésről akart információkat szerezni, valamint politikai és gazdasági döntéshozók meggyőzésével egyengetni saját nukleáris technológiája előtt az utat Pakson.
Az elmúlt hetekben eltűnt Mesterházi Attila, hiszen elég...
Mesterházi Attilának be kell számolni, amiről tárgyalt a francia óriás vállalattal, közölte a KDNP alelnöke. Rétvári Bence szerint az MSZP elnöke lebukott, mert nem önként számolt be a találkozóról, csak azután ismerte be a tárgyalás tényét, hogy az megjelent a Magyar Nemzet online-on. A kormánypárti politikus arra kíváncsi, hogy mi hangzott el a megbeszélésem.
Nem tudjuk, hogy pontosan mit kínáltak nekik a franciák, hiszen nem egyedül volt, és mit kínált ő a franciáknak, mit vállalt a francia cég az MSZP elnöke irányába, és az MSZP elnöke milyen elköteleződéseket, nyilatkozatokat tett a cég irányában.
Az MSZP elnöke egyelőre nem reagált Rétvári Bence kérdéseire. Mesterházi Attila szerdán viszont a Híradónak elismerte, hogy találkozott a francia cég vezetőivel. Azt mondta, befektetésekről tárgyaltak.
Én találkoztam az Areva vezetőivel, mindenféleképpen minden olyan cégvezetővel szívesen találkozok, legyen ez francia, német, bármilyen olyan befektető, akik fontosnak tartják a magyarországi befektetéseket.
A szocialisták egyelőre nem cáfolták a Magyar Nemzet információját, hogy a tavalyi találkozón a szocialisták közül Mesterházi Attilán kívül ott volt Józsa István is, aki korábban résztulajdonos volt egy olyan cégben, amely több mint 6,5 milliárd forintnyi megbízást kapott 2000 és 2010 között a Paksi atomerőműtől. Az interneten látható hivatalos videó szerint uránbányászattal és nukleáris hulladékok feldolgozásával épp úgy foglalkozik az Areva, mint atomerőművek építésével és üzemeltetésével. Bár a francia vállalata a nukleáris energetika területén piacvezetőnek számít, Rétvári Bence emlékeztetett azokra a sajtóhírekre, amelyek szerint a cég tevékenysége nem problémamentes. A vállalat 5 éve csúszik egy finnországi atomerőmű átadásával, ráadásul a tervezett költségek duplájánál tartanak, az építkezésen pedig eddig több mint 3000 hibát találtak. Kartellezés és ártullépés miatt pedig az Európai Bíróság és a Magyar Versenyhivatal is megbírságolta már a francia céget, amelynek neve egy 2003-as paksi üzemzavar kapcsán is felmerült. A Népszabadság 2006-ban azt írta, ez a cég a ludas a hibáért.
Az 5 évvel ezelőtt történt tatár-szentgyörgyi gyilkosságok áldozataira emlékeztek ma a fővárosban. 2009. február 23-án hajnalban a támadók felgyújtották a Csorba család házát, majd a kimenekülő 27 éves férfit és óvodáskorú kisfiát brutális kegyetlenséggel sörétes puskával agyonlőtték. A gyilkosok egyértelműen rasszista indíttatásból követték el tettüket. Az elkövetők 2008-ban és 2009-ben 9 helyszínen támadtak romákra, összesen 6-an haltak meg és 5-en súlyosan megsérültek. A tetteseket 2009. augusztusában fogták el, és tavaly augusztusban első fokon 3-ukat tényleges életfogytiglanra ítélték. A gyertyagyújtással egybekötött megemlékezésen részt vett az LMP több politikusa. A baloldali pártszövetség is elítélte a rasszizmust. A PMS Szabó Tíme a közleményében azt írta, a tettesek a legalapvetőbb emberi értékek ellen támadtak. Mesterházi Attila, a pártszövetség miniszterelnök jelöltje közleményében úgy fogalmazott, a gyűlölet és a rasszizmus sötét és fekélyesebb a társadalom testén, amit ha nem távolítunk el, pusztuláshoz vezet. Több roma szervezet is közleményt adott ki, ezekben azt írták, a romák elleni támadások az egész demokratikus Magyarországot érték, és az ártatlan áldozatok emlékét meg kell őrizni, hogy hasonló ne fordulhasson elő. Péntekig tesz javaslatot a kormánynak a támadásokat túlélők és az áldozatok családtagjainak kárenyhítésére. A feladattal megbízott civil szervezet, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, közölte az Emberi Erőforrás Minisztérium a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága. A közlemény szerint az állami szervek a történtek idején késlekedtek az elkövetők mielőbbi kézrekerítésében és a további bűncselekmények megelőzésében, de a jelenlegi kormány felelősséget vállalt az áldozatok családjának kárenyhítésében. Magyar turistáknak tartottak idegenvezetést Budapesten az Idegenvezetők Világnapján. Autóbuszon, hajón, kerékpáron, de még bringóhintón is ingyen lehetett körbejárni a nevezetességeket. Az Idegenvezetők Világnapját 1985 óta tartják. Célja, hogy a helyiek jobban megismerjék lakókörnyezetüket.
Budapest panorámája a Dunáról. A hajós városnézést több százan választották.
Az utóbbi években az épületet privatizálták, és...
Kaposvárról egy egész baráti társaság utazott a fővárosba.
Nagyon tetszik Budapest, én nagyon sokat járok itt, de így hajókázni még nem hajókáztam.
A mozgássérültek rámpával vagy lifttel ellátott külön buszokkal utazhatták körbe a fővárost. Drasdik László 3,5 éves kora óta kerekesszékes, emiatt ritkán jut el városnézésre.
Más eszközökre, buszokra, egyéb eszközökre kevésbé tud az ember ugye felszállni, tehát egy olyan városnéző túrákat esetleg, ahol, amit egészséges emberek igénybe tudnak venni, azt én egyszerűen nem fizikai körülmények miatt nem tudom igénybe venni, úgyhogy ez a lehetőség, ezt most igyekszem kihasználni.
A hajós, buszos, bringóhintós vagy kerékpáros városnéző utakra a budapestieket is szívesen látták, hogy jobban megismerjék lakóhelyüket.
Hiába élünk itt a városban, de sokszor tényleg az ember csak az úti céljára koncentrál, az útra, és hát annyi gyönyörű szépség van ebben a városban.
Sokszor kellett a Sziszinek is a befolyása.
Az idegenvezetők szerint a helybélieknek sokkal nehezebb volt összeállítani a programot.
A magyar turistáknak, a helyieknek végül is nem olyan részletességgel mondja el az ember a történelmet, hanem próbál olyanokat találni, amit nem tudnak.
Tavaly a budapesti szálláshelyeken több mint 3 millió vendég szállt meg. Ez a korábbi évekhez képest 7%-os növekedést jelent. A külföldiek 70 milliárd forintot költöttek Budapesten csak szállásra. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a turizmus növekedése több ágazatra is pozitív hatással lesz.
Több tízezer kis és közepes vállalkozás tud bekapcsolódni ebbe a növekvő turisztikai fejlesztésekbe. Bízunk benne, hogy ez érződik is, és egyre több hazai vállalkozó lesz, akár ha itt körbenézünk itt is, akiknek pozitív hatása lesz a cégük életére a fejlődő turizmus Budapesten.
Az idegenvezetők világnapját 1985 óta tartják meg. A hagyomány szerint ez a nap egyben az idegenforgalmi szezon nyitánya is.
Kállai Sanders András Running című dalával képviseli Magyarországot a májusi koppenhágai Eurovíziós dalfesztiválon. A tegnap esti döntőben a 29 éves New York-i születésű énekes a zsűritől a legmagasabb pontszámot kapta, és a nézőktől is rászavaztak a legtöbben. A fináléban Bogit, a Full Moon-t és Király Viktor győzte le.
Sejtelmes fények a színpadon és egy játékmockó a zongorán. Így indult Kállai Sanders András Running című produkciója az Eurovíziós dalválasztó show döntőjében. Az énekes dalával a családon belüli erőszak áldozataira hívja fel a figyelmet.
Ki Rúzsa Magdinál az első?
Kállai Sanders András
kap tehát 10 pontot Rúzsa Magditól.
A produkció a zsűri pontszámai alapján került be a legjobb 4 közé. Kállai Sanders Andráson kívül a nézők még Bogi, Király Viktor és a Full Moon produkciójára szavazhattak SMS-ben. Az énekes már harmadszor jelentkezett a műsorba. A végső eredmény hirdetés előtti percekben még nem bízott a sikerben.
Szerintem ebben az évben sokkal erősebb a mezőny, úgyhogy szerintem több esély van, hogy más nyerjen.
Az önök szavazatai alapján. Kállai Sanders András! És a Ryan című dal! Sanders András tehát a dal 2014 győztese. Harmadik nekifutásra ő az, aki megnyerte ezt a versenyt.
Az énekes azt mondta, nagyon örül annak, hogy pont ezzel a dallal sikerült nyernie.
Mennyiben megfogalmazhatóak azok a gondolatok, érzések, amik most benned kavarognak?
A három közül, amivel eddig indultam, a Running az a kedvencem, hogy örülök, hogy nem sikerült eddig, mert ebben a dalban tudom igazán beleélni magamat és átadni a legjobban a közönségnek.
Egyszerre megrázó, egyszerre nyomot hagyó, egyszerre elvisz mindenhova, remélem Koppenhágába.
A dalhoz már korábban egy videóklip is készült. A zsűri elnöke Rákai Filip azt mondja, abban is benne van a dal fontos üzenete.
Valamelyik adásban azt a félelmemet kifejeztem, hogy talán túl súlyos is az üzenete, de lehet, hogy pont emiatt megjegyezhető. Szerintem megállja a helyét a nemzetközi mezőn. mezőnyben.
A közmédia a Dal című produkciójában hétről hétre több mint 200-an dolgoztak. A műsor készítői szerint az idei döntő volt minden idők legsikeresebb dalválasztó sója. Ezt a műsor alatt beérkezett SMS szavazatok is igazolták.
152.000 szavazat jött, ami egy nagyon nagy szám, hiszen alig fél óra állt rendelkezésre a szavazatokban, és azt elárulhatom, hogy egyértelmű volt András győzelme.
Idén több mint 300 dal pályázott a sóra. A zsűri ebből választotta ki azt a 30 énekest és zenekart, akik a közönség előtt versenyezhettek 4 héten át. A döntőben már csak 8-an léphettek színpadra. Közülük 2014-ben Kálai Sanders András képviseli majd Magyarországot májusban az 59. Eurovíziós Dalfesztiválon, Dánia fővárosában, Koppenhágában.
Látványos showval, tűzijátékkal, egy hatalmas záróünnepséggel ért véget a téli olimpia Szocsiban. A 22. téli ötkarikás játékokon a magyarok bár érmet nem, pontszerző helyet szereztek. A női rövidpályás gyors korcsolya váltó 6. lett, Miklós Edit pedig minden idők legjobb téli olimpiai helyezését ért el alpesi síben. A legtöbb újságíró és sportoló azt mondja, kellemesen csalódott a szervezésben.
Egy tűt sem lehetett volna leejteni, teljesen megtelt a FIS stadion az olimpiai záróünnepségen. Tűzijátékkal, látványos showelemekkel és egy hatalmas ünnepséggel zárultak a 22. téli ötkarikás játékok. A bő 2 hét alatt több felejthetetlen pillanatot is szereztek a magyar versenyzők.
Miklós Edit bekerülhet az olimpiára az első 10-ben magyar sízőként, 1:41.57, 6.
Az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor Miklós Edit néhány percig az olimpiai pontszerző 6. helyen állt. Az utolsó pillanatban azonban egy hajszállal megelőzték, így végül 7. lett, de még így is történelmi ez az eredmény. Minden idők legjobb magyar olimpiai helyezését ért el alpesi síben.
Meg lehet csinálni, magyarként is meg lehet csinálni, és nem csak az osztrákok tudnak sízni, hanem mi is meg tudjuk csinálni. Csak rengeteg munka, támogatás kell, és kitartás.
A női rövidpályás gyorskorcsolya váltó pedig a pontszerző 6. helyen végzett. Heidun Bernadett, Kessler Andrea, Kónya Zsófia és Lajtos Szandra egy kicsit csalódott volt, de azt mondták, csapatként kihozták magukból a maximumot. Szocsiban 25.000 önkéntes dolgozott azért, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Segítettek az újságíróknak, eligazították a nézőket, ellenőriztek és rajtlistákat nyomtattak, köztük magyarok is.
A téli sportokat nagyon szeretem, de önmagában az olimpiát is az a kettőnek a kombinációja, úgyhogy egyértelmű volt, hogy jelentkezünk.
Finom a víz, jó meleg, mondja ez az orosz fürdőző. Ami biztosan emlékezetes maradt Szocsiból, az időjárás. Még sohasem rendeztek téli olimpiát olyan városban, ahol a játékok ideje alatt akár fürdeni is lehetett a tengerben. Éppen ezért sokan attól tartottak, hogy az enyhe klímájú tengerpart közelsége miatt nem lesz elegendő hó a sípályákon. Ezt azonban megoldották a szervezők. A szurkolók, az újságírók és a sportolók is kellemesen csalódtak az orosz szervezésben. Voltam a Vancouveri és a torinói téli olimpián is, de ez volt eddig a legjobb, az olimpiai park és a pályák is szuperek, mondta ez a brit gyorskorcsolyázó. Sokkal jobb volt, mint amire számítottam. Mindenki attól tartott, hogy milyen lesz a biztonság, de semmi probléma nem volt, remek volt a hangulat, nekem nagyon tetszett, mondja az olimpiai bajnok brit atléta, aki újságíróként dolgozott. Szocsiban. 4 év múlva Dél-Koreában lesz az olimpia. 2018-ban Pyeongchang rendezi a téli játékokat. Pyeongchang a koreai félsziget közepén Dél-Spanyolországgal egy szélességi körön fekszik, vagyis délebbre, mint az eddigi legmelegebb olimpiának otthont adó Szocsi. Ennek ellenére a szervezők azt mondják, az időjárással ott sem lesz probléma.
Szocsiban van tudósítunk Mohai Bence, aki 2 hétig a helyszínen kísérte végig a téli olimpia eseményeit. Szervusz Bence, te is kellemesen csalódtál? Te hogy érezted magad, vagy hogyan értékeled ezt a 2 hetet?
Szervusz, köszöntöm a híradó nézőit. Hát egyébként én is kellemesen csalódtam, és maga a záróünnepség is azt erősítette meg, amit az elmúlt 2 hét az egész olimpia. Szerintem a legzseniálisabb húzás az egész záróünnepségen az volt, amikor a legelső jelenetben az élőkép az 5 karika helyett 4,5 karikává állt össze. Egészen fantasztikus húzás volt, mert ugye emlékeztetünk, hogy a nyitó ünnepsége nem nyílt ki az 5. karika, és most ennek próbáltak valahogy, vagy erre próbáltak valahogy reagálni és reflektálni. És ez is azt mutatta, hogy van humoruk azért az oroszoknak, és tudnak ők is lazák lenni. És mintha az egész olimpiának ez lett volna a lényege, meg a kicsengése, és ezt mondta Dmitrij Csernyisenko is, a szervezőbizottság elnöke, hogy Oroszország egy új arcát mutatta meg, és éppen ezért ez egy történelmi pillanat. És ezt mondta aztán Thomas Bach is, a NOB elnöke, hogy megismertük Oroszország új arcát. És nekem is ez volt a benyomásom, hogy az egész olimpiának a lényege az volt, vagy a szándéka az volt, hogy Oroszország egy ilyen jó fej, laza, nyitott országként tűnjön föl, és most már lerombolják azokat a sztereotípiákat, amik eddig éltek Oroszországgal szemben. És hát nekem sikerült, tehát aztán nem tudom, hogy mennyire lesz ez az egész világon elterjedt nézet, de szerintem aki itt volt és átélte ezt az olimpiát, annak azért valamelyest megváltozott a képe Oroszországról. Aztán a nyitó ünnepség vagy záró ünnepség egy hatalmas bulival ért véget, a szurkolók a Fist olimpiai stadion küzdőterén hosszan táncoltak, még a magyarok ebben nem vettek részt, hiszen ők holnap hajnalban indulnak, úgyhogy ők egyből mentek a repülőtérre, de hát azt hiszem, hogy ők is jól érezték magukat ezen az olimpián.
Bence, köszönjük. Sporttal folytatjuk, aztán időjárás jelentés, utána pedig a Skarlátbetű című filmet láthatják. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!